Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Hamarosan vége lesz az egyházi évnek, mához két hétre már advent első vasárnapja van, repül az idő, minket meg arra figyelmeztet, hogy miképpen használjuk az időt, és mire használjuk az időt, hiszen az idő ajándék. Kimért ideje van az ember életének, vagy kimért idejű az emberi élet. Amikor elfogy ez az idő, akkor befejeződik az életünk. És az Isten azt várja tőlünk, hogy sok jót tegyünk ebben az időben, hiszen ránk bízta az ő művét. A megváltás művét kell folytatnunk. A megváltás pedig azt jelenti, amit itt hallottunk az énekben, hogy az Isten irgalmas, az Isten jóságos, biztat és bátorít bennünket, hogy irgalmas szívvel, meg jó lélekkel éljük a mindennapjainkat, és ez határozza meg a kapcsolatainkat. Ebben az esetben jól telik az idő. Nem csak elfogy, hanem kiteljesedik a mi életünk is. És az emberi világ is jobb lesz. Ezt a szentmisét élő és meghalt Erzsébetekért ajánljuk föl. Az élőknek mindenképpen ezt a gondolatot szeretnénk a lelkére kötni, amit most kifejeztem. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki 5 talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik 5-öt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki 2-t kapott, másik 2-t szerzett. Az pedig, aki csak 1-et kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki 5 talentumot kapott, hozott másik 5-öt is, és így szólt, Uram, 5 talentumot adtál nékem, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Az úr így válaszolt, jól van te, derék és hűséges szolga, a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe. Jött az is, aki 2 talentumot kapott, és így szólt, Uram, 2 talentumot adtál nekem, nézd, másik 2-t nyertem rajta. Az úr így válaszolt, jól van te, derék és hűséges szolga, a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe. Végül jött az is, aki csak 1 talentumot kapott, így szólt. Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aradsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem, és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tiéd, visszaadom neked. Válaszol az Úr, ezt mondta neki, te gonosz és lusta szolga. Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek ott is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogyha megjövök, kamatostul kapjam vissza. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van. Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Ezt a haszna vehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz, és fogcsikorgatás. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, szeretnék mindenkit megvigasztalni, mert az Isten a szeretet. Az Isten irgalmas, jóságos, nagy lelkű. Egyszerűen nem is tud másmilyen lenni, mert Isten. Rendkívül fontos a mi számunkra, hogy milyen Isten képünk van. Valójában mindenről ez dönt. Talán a mai példabeszédre utalva azt mondhatnám, az üdvösségünkről is és a kárhozatunkról is. Amilyen az Isten képünk, olyan az életünk, és ha helyes Isten képünk van, akkor helyesen gondolkodunk, és lesznek próbálkozásaink, ami nem azt jelenti, hogy mindig minden tökéletes, és mindig minden sikerül, de mindenképpen ez a fajta szemlélet felel meg a helyes Isten képünknek. Nagyon fájdalmas, ahogy befejeződik ez a történet, ahogy elveszik ettől a szerencsétlen embertől azt, amit megőrzött, és odaadják másnak. Az emberek általában nem is értik ezt a fajta következtetést, hogy ettől elveszik, és odaadják annak, akinek van. Ez napi gondolkodásunk szerint érthetetlen és felfoghatatlan. És azt gondolom, hogy nem is erre kell figyelni, bár ez tökéletes igazságot fejez ki. Remélem, pár perc múlva néhány gondolatot együtt végig gondolunk, és akkor minden magától értetődő lesz a számunkra. Azt hallottuk ebben a történetben, hogy a gazda szigorú, kemény. És ez a harmadik ember ebben a gondolatban él, az ő életét meghatározza az, hogy a gazda szigorú, kemény, következetes, és ennek megfelelően cselekszik. A félelem határoz meg mindent. A gazdától való félelem. Talán még azt is lehetne mondani, hogy ez az ember önmagától is fél természetesen. Föl sem merül benne az, hogy próbálkozzon, egyszerűen azért, mert rossz képe van a gazdáról. Hiszen ha olyan képe lenne róla, mint amilyen valójában, akkor attól sem kellene félnie, hogy veszít. Mert ez a gazda Mert a szeretet Istene a vállalkozónak, annak, aki kockáztat, annak mindig a segítségére van. És ha kudarcot vall, akkor számíthat arra, amire a tékozló fiú is számított. Ismerős a történet. Az apa eléje sietett, és átölelte, mert a fiáról van szó. Ennek az embernek rossz, hamis istenképe volt. Azt mondta az Úr a példabeszédben, hogy a magad szájából ítéllek meg téged. Az ítéletet nem az Isten hozza meg. Mi magunk ítéljük életre vagy halálra önnön magunkat. Tudtad, hogy szigorú ember vagyok. Ha már ilyen helytelenül gondolkodtál rólam, de tudtad, hogy ilyen vagyok, akkor miért nem tetted legalább azt, amit ilyen helyzetben tenni lehetett volna? De ebből látszik az, hogy ha valakinek ilyen rossz képe van az Istenről, akkor még azt se tudja megtenni, ami akkor logikus lenne. Mert mindent a félelem határoz meg. És ez a félelem maga a pokol. Ennek az embernek az élete maga a pokol. Mert élni csak bizalomban, meg szeretetben lehet. Nem véletlen, hogy az Isten az irgalom istene, a szeretet istene. Testvérek, nagyon komolyan el kell ezen gondolkodni, hogy mindent az Isten képünk határoz meg. Talán ilyen összefüggésre nem is gondolunk. Ez a világ, amelyben élünk, Isten tagadó, Isten nélkül rendezi be az életét, és ennek ijesztő következményei vannak ránk nézve, és az egész világra nézve. Ugyanis az Isten képtől függ az én emberképem, az Isten képtől függ a világképem, az, hogy miképpen látom a világot, és hogyan gondolkodom róla, és az Isten képtől függ az egymással való kapcsolatunk is. Hát gondoljunk most erre különösképpen is. Ha az Isten a szeretet Istene, nem is így mondom, hogy a szerető Isten, aki szeret, nem. A szeretet Istene. És ez egy picit más. Nem tud más tenni, csak szeretni, mert Atya Isten. Erről az utóbbi időben többször is beszéltem. Hagyjuk el ezeket a valós képeket az Istennel kapcsolatosan, amit a Bibliában olvasunk. Ezek valóságosak, hogy mindenható, hatalmas, teremtő, úr, fölséges, nagy király, ezek mind igazak. De a velünk való kapcsolatában, itt nem csupán arról van szó, hogy teremt, hanem arról van szó, hogy atya, az atyánk. Tehát, ha nekünk helyes istenképünk van, akkor helyesen gondolkodunk magunkról. És akkor nem a félelem határozza meg az életünket, hanem a bizalom. Hogyha nekünk helyes istenképünk van, akkor tudjuk azt, hogy ezt a világot az Isten teremtette. Ezt a világot ránk bízta az Isten, a kezünkbe adta. Uralkodjatok rajta. Formáljátok és alakítsátok. De ha nincs Isten, ha valakinek nincs Istene, akkor mit művel ezzel a világgal, azt, amit ma művelnek a világgal? A helyes Isten képünktől függ
az egymással való kapcsolatunk. Ha ez az Isten az ítélkező, a szigorú, akkor mit kezdünk egymással? Akkor mennyi bizalmunk születik meg egymással való kapcsolatunkban? Akkor mennyit merünk kockáztatni a szeretetre hivatkozva? Hát azért olyan gyönge az emberi közösségi kapcsolat. Azért szenvedünk oly sokat, és emlegetjük, és hivatkozunk állandóan a szolidaritásra, hogy egymással összetartozunk, hogy egyformák vagyunk. Ha nincs Isten, akkor miért? Akkor miért foglalkozzam ezzel? Ha a gazda, ha az Úr szigorú, akkor az ember azt teszi, amit általában tenni szokott, azzal szemben, aki velünk a hatalmát, a nagyságát igyekszik érvényesíteni, mit teszünk? Igyekszünk becsapni. Igyekszünk kijátszani. Megpróbáljuk félrevezetni. Ez a valóság. Ne szépítgessük. Hiszen nem tudjuk elviselni ezt a fajta magatartást. Mi jogon teszi? Ha nagyobb nálunk, akkor az a feladata, hogy segítsen. Ha hatalmasabb, akkor az a dolga, hogy felénk forduljon. Mindenkinek megvan a kiszabott feladata, nagyobb a felelőssége annak, akinek több a lehetősége. De mit teszünk azzal, aki szeret? Mit legfeljebb visszaélünk a szeretetével? Micsoda különbség? Míg azt igyekszünk félrevezetni, tudatosan kicselezni, aki meg szeret, azzal szemben ez nem igaz, ez nem áll. Aki szeret, azt legfeljebb olyan helyzetbe hozzuk, mint akik visszaélnek az ő jóságával. Ezen a mai vasárnapon rendkívül fontos, hogy elgondolkodjunk ezen, hogy a gazda mit is bíz ránk. Ugye már ez a szó is, hogy gazda. A gazda az, akinek gazdagsága van, aki gazdag. A magyar nyelv nagyon jól kifejezi. A gazda az, akié minden. És ez a gazda talentumokat ad át, itt ezüstöt mond a Szentírás. Nyilvánvalóan a talentumok nem azok, amiket úgy általában szoktunk érteni alatt az adottságaink. A talentumaink, szoktuk használni így ezt a szót. Nem erről van szó. A talentum a gazda gazdagsága. A talentum az, ami az Istené, amit ránk bíz egy időre. Ránk bízza arra az időre, amíg élünk. Hogy fogalmazzuk ezt meg? Talán furcsa a következtetés. Azt mondom, a gazdagság, a gazdának a tulajdona java az Isten országa. Valójában az Isten országát bízza ránk. És ebben az Isten országban, és ennek az Isten országnak a kiteljesedésén dolgoznia kell mindegyikünknek. A kérdés az, hogy mennyire érti meg mindegyikünk, hogy ez milyen fontos feladat. Ha jó Isten képünk
Ha helyes istenképünk van, akkor rádöbbenünk arra, hogy ebben a világban, Jézus ugye ezt mondta, elérkezett az Isten országa. Tehát ebben a világban kell felépíteni az Isten országát. Az Isten országa pedig egy olyan ország, amelyben Isten az Úr. Amelyben a szeretet határoz meg mindent. Más a világ gondolkodása. Egyszerűen azért más, mert nem ismeri az Istent. Jézus ezért mondja, hogy amikor eljött, hogy megismerteti velünk az Istent. Gondoljunk csak arra, hogy a zsidók tragédiája is ez volt, hogy nem ismerték föl Jézust, ki Jézus. Azt hitték, hogy a politikai vezetőjük érkezett el. Egy rossz, egy hamis messiás képük volt. És akkor döbbennek rá, hogy ki is ez a messiás, amikor odaadja az életét, értünk, szenved, és kezdenek gondolkodni azon, hogy másképpen királyunk ez a Krisztus, mint ahogy mi a világban erről gondolkodunk. És mondja a pogán százados a kereszt alatt, ez valóban Isten fia volt. És miért lett az Isten fia? Azért, mert Isten országát hozta el. Isten szeretetét hozta el. Ő a szeretet Istene. Értünk, mindent megtesz. Még meg is hal. Ez az a gazdagság, aminek meg kell jelenni ebben a világban. Ti vagytok a föld sója. Ti vagytok a világ világossága. Tehát nyilvánvalóan ebben a világban ennek az értéknek kell megjelenni. Sajnos azt látjuk, hogy oly mértékben elmérgesedett a helyzet, hogy a pogány gondolkodás, az Isten nélküli gondolkodás egyszerűen kiközösít bennünket. Egyfolytában támad bennünket, vissza akar szorítani bennünket. Nyilvánvaló, mert zavarja a létünk, a mi Isten képünk az ő gondolkodásukat. Belekavarunk az ő üzelmeikbe. Lelki ismeretükre nyomást gyakorlunk. Testvérek, azt gondolom, hogy igen komolyan el kell ezen gondolkodni, hogy a talentum valóban nem más, mint tanúságot tenni az életről, meg a szeretetről. Mert Isten az élet szerzője, Isten a szeretet, vagyis az a erőforrás, amely élteti az életet. Ez az Isten gazdagsága, az, hogy ő él. Mi meghalunk. A világ törékeny. Isten él. Mi vereségeket szenvedhetünk egymással való kapcsolatainkban. Isten a szeretet. És aki ezt magáévá tudja tenni, az egészen új világban él. És egészen új emberi kapcsolatai vannak. A talentum, aminek igen nagy szerepe van a mi életünkben, pontosan erről szól. Tanúságot tenni az életről, a szeretetről. Persze itt most sok mindent fel kellene sorolni, hogy mennyire felelősek vagyunk az életért. Milyen kötelességeink vannak ebben az életben. Mi a feladatunk, amit mindenképpen meg kell tennünk ebben az életben. Pontosan azért, hogy ne haszontalan szolgák legyünk. És ez rendkívül fontos az emberiség jövője miatt. Mert az Isten az egész emberiségnek egy szebb jövőt akar. Meg akarja állítani az Isten azokat a folyamatokat, amelyek
a vesztünkbe visznek bennünket, a pusztulásba visznek bennünket. Nagy a felelősségünk. Egyszerűen jobban oda kell figyelni a lelki ismeretünk szavára. Mindig jelez, csak elhallgattatjuk. Jobban kellene figyelni a kegyelemre, amit ad nekünk az Isten, nem élünk vele. Számtalanszor halljuk a felszólítást a jóra, és elhessegetjük magunktól. Kapjuk az időt, mert még élünk, és nem jól használjuk fel. Nagyon nagy a felelősség. És igen, kötelességeink vannak. Van, amit meg kell tennünk, valóban dolgoznunk kell ebben a világban, hogy jobb legyen mindenkinek az élete. De nem lehet kihagyni, éppen múlt vasárnap is említettem az Isten dicséretet. Ha az ember csak e világban dolgozik, akkor egyszer csak rabszolga lesz. Ha az Isten dicséret is hozzátartozik az életéhez, akkor még a mindennapi munkája is feloldódik. Más értelmet nyer. Nagyon fontos ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, mert ha mi nem tevékenykedünk, ha mi nem vetjük be magunkat, akkor a rossz egyre nagyobb teret nyer. Ha a jók alszanak, akkor a mindig ébren levő rosszak egyre nagyobb hatalomra tesznek szert. Nem arról van szó, hogy mi le tudjuk őket győzni, nem is akarjuk. Egyszerűen meg kell tennünk, amit ránk bízott az Isten, és higgyék el a testvérek, ha ez tudatosan és következetesen történik, akkor nem tud mit kezdeni velünk az Isten nélküli világ. Ha nem tesszük meg azt, amit nekünk meg kell tenni, akkor az ölükbe hullunk, és le sem kell győzni bennünket. Egyszerűen elfogy az erőnk, és az ő hatalmuk érvényesül. Még egy aprócska szempontot hadd mondjak, mert gondolkodtam azon, vajon ezen a vasárnapon miért került az olvasmány ide. Ez az olvasmány, amit hallottunk, a derékasszony. Hogy van ez? Hogy jön össze ezzel a mai evangéliumi történettel? Mert általában ugye a három szentírási olvasmány összecseng. Ez mintha nem csengene össze. És arra döbbentem rá, hogy mennyire fontos, hogy ide került. Miért? Egyszerűen azért, mert ugye azt mondtam, hogy a talentum az élet és szeretet továbbadása. Az embernek a legfontosabb talentuma az életnek a továbbadása. És ez az anyákra van bízva. Bizony ezen el kellene, na meg apákra is természetesen. Mert azért még sincs élet apák nélkül, még ha az asszonyok szerepe nagyobb is az életnek a továbbadásában. Mintha az Isten nélküli világ ezt a talentumot, ami az egyetlen valójában, elásná. Nem véletlen az, hogy az Isten nélküli világban nem születik meg az élet. Mintha elásnák az anyák is, meg az apák is ezt a talentumot. Pedig minden ember pótolható, de a saját génjeit csak az ember maga adhatja tovább. Ezt más nem teheti meg helyette. Mekkora lehetőség? Mekkora, ha szabad ezt így mondani túlzóan, hogy teremtői lehetőség. És aztán ez a talentum hogy kamatozik ezekben a gyerekekben? Gondoljunk néha erre is. Mi lett volna, ha Teréz anya nem születik meg? Mi lett volna, ha mondjuk egy Michelangelo nem születik meg? És számtalan embert sorolhatnánk, mennyivel szegényebb lenne a világ? Azt hiszem, hogy ezen a mai vasárnapon az anya dicsérete ezért került ide. Jó, az 5000 évvel ezelőtti fogalmakkal dicséri az anyát a Szentíró. Ma másképpen dicsérnénk őket, vagy dicsérjük őket. Testvérek, azt hiszem, ezen is el kell gondolkodni, mert az Isten nélküli világ el akarja hitetni velünk, hogy más a dolgunk. Van feladatunk, de a dolgunk az élet továbbadása. És ebben a továbbadásban a szeretetnek olyan megnyilatkozása, amely semmilyen másfajta szeretet megnyilatkozáshoz nem hasonlítható. Ez egyedi és egyetlen. Kívánom a testvéreknek, hogy jól sáfárkodjanak az élettel, és nagyon értékeljék a gazdának a tulajdonát, övé az életünk, övé a világ, de addig, amíg élünk, addig ebben a világban Isten arcú lényként, igazi emberekként éljünk.
Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjének.
Szentírásnak van egy ilyen figyelmeztetése, addig munkálkodjatok, amíg nappal van, amíg világosság van a számotokra, amíg a világon vagytok, amíg éltek. Szeretném, ha most egy nagyon kedves testvérünkért imádkoznánk, tegnap voltam nála a kórházban, hamarosan meg fog halni. Rendszeresen ide járt közénk, a mi közösségünkbe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékait. Alázattal kérünk, hogy növelje szeretetünket az, amit szent fiad az ő emlékezetére cselekednünk parancsolt. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Kedves testvérek, ahogy már említettem, jövő vasárnap Krisztus király vasárnapja, az év utolsó napja, az egyházi év utolsó napja, következő vasárnap már advent, egy új egyházi évet kezdünk. Még egyszer mondom, jövő vasárnap a szegények javára gyűjtünk. Azt hiszem, most különösképpen is jelentősége van ennek, hiszen az önök által megválasztott kormányzat most ezen a téren megszorítások sorozatát teszi, ezen a téren különösképpen. A szegényektől vonják el általában a pénzt. Hát a hatalomban lévők általában így gondolkodnak. Más a gazdának a gondolkodása, és más a béres magatartása, nyilvánvaló. De hát ezzel ne foglalkozzunk, mert úgyse tudunk rajta változtatni, minden azon múlik, hogy mi képesek vagyunk-e magunkat másképpen látni, mint ahogy látnak bennünket. És ha igen, akkor egyre erősebbek leszünk, és ez az egység, ez legyőzhetetlen. Ezt a történelem tanúsítja. Menjünk el azzal a gondolattal a szívünkben, hogy addig kell tenni valamit, amíg élünk. Temetésekkor oly sokszor hallom, hogy mi minden van egy ember életében. Nem a temetéskor kell ezeknek elhangzani, hanem ma. Mindegyikünk esetében, mindegyikünk életében, mert az élet erről szól. Tudjuk azt, hogy egyszer csak mindegyikünk élete elfogy, és a lehetőségeink is ezzel, és semmit se viszünk magunkkal. Minden itt marad. És éppen ezért egy egészen új szemléletet kell kialakítanunk az életről, magunkról, egymásról, ha azt akarjuk, hogy lelki békében éljünk. Rómaiakról olvastam valahol, amikor megtámadtak valakit, általában ugye abban az időben várakba szorultak vissza az emberek, akkor a rómaiak meggyújtottak egy gyertyát, és addig, amíg az a gyertya égett, addig megadhatta magát bárki, akkor megmentette az életét. Ha a gyertya leégett, akkor több lehetősége nem volt, akkor már harcolhatott legfeljebb. Az ellenfél aztán vagy életben maradt, vagy meghalt. Azt hiszem, hogy addig kell gondolkodnunk, amíg ég a gyertya. Amíg él életünk gyertyája. Éljünk világosságban. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében.